Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 202. dicséretünk első verszakát énekeljük el, így fennállva. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük el a 727. dicséretünket az igehirdetés hallgatására készülve. Fohászkodjunk. Istenünk, köszönjük, hogy nincsen még végünk, és nem a mi bűneink és vétkeink szerint bántál velünk, most sem, meg az elmúlt héten sem, hanem irgalmas szeretetet szerint. Ezzel a szeretettel szólíts meg minket, a te lelked által kérünk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk a példabeszédek könyvén keresztül, a 29. fejezet első 9 versét olvasom. Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. Ha az igazak jutalma jutnak hatalomra, örül a nép, de a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. Aki szereti a bölcsességet, örömet szerez apjának. De aki paráznákkal barátkozik, elpazarolja vagyonát. Igazsággal tartja fenn országát a király, de ha ajándékot fogad el, romba dönti azt. Aki hízeleg fele barátjának hálót vet, annak lába elé. A gonosz embert csapdába juttatja vétke, az igaz pedig újongva örül. Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni. Az öntelt emberek fellázítják a várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a haragot. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te sokszor intesz minket, és mi félretesszük a te intésedek, és nyakasok maradunk, és megyünk a saját utunkon tovább. Köszönjük az ige kedves gyöngét, figyelmeztetését. Te nem azt akarod, hogy összetörjön az életünk, hanem azt akarod, hogy felépüljön. Hogy békés, boldog, örvendező keresztényekként világítsunk ebben a világban. Így könyörgünk most azokért, Urunk, együtt a gyülekezet közösségében, akik nemrég álltak meg ravatalok mellett. Add a te vigasztalásodat, amely minden értelmet felülhalad. Legyél ott velük, kérünk, és add a te békességedet a szívükbe. Könyörgünk azokért, Urunk, akik háborúságot szenvednek, a háborúk, a viták, a veszekedések, vagy az anyagi baj, vagy az egészségügyi problémák miatt, vagy a betegségek miatt. Te legyél a bátorítójuk, vigasztalójuk. Bocsáss meg, hogy nálad nélkül elkezdtek háborút, és nálad nélkül képtelenség befejezni azt. Cselekedj irgalmasságot ezzel a világgal, hiszen te úgy szeretted ezt a világot, és benne minket is, hogy eljöttél és meghaltál, értünk, helyettünk és miattunk. Így szólongass minket, kérünk most is, igéd és szent lelked által. Amen. A 152. dicséretünk 3. verszakát énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk a Márk evangéliumán keresztül, a 8. fejezetből, a 22. versből olvasom. Amikor Betsajdába értek, egy vakot vittek hozzá, és kérték Jézust, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, aztán személyre köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt. Látom az embereket, amint jönnek-mennek, de mintha fákat látnék. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett és meggyógyult, és látott tisztán, világosan és mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és ezt mondta, még a faluba se menj be. Foglaljunk helyet. Valamit az előzményekről, hogy jobban lássuk, hogy mit akart itt Jézus világossá tenni. A később nevezték el Palesztinának a római gúnyból az izraeli területeket, hogy ezzel is megszégyenítsék a lázadó zsidókat. De ott nagy szélviharok voltak azon a részen, hiszen völgyek, hegyek találkoztak, meg mély rész, ugye a föld legmélyebb rakott része is ott van a Holt-tenger mellett. Állandó szélvihar volt, ami hozta, vitte a homokszemcséket, ez belekerült az emberek szemébe, szemgyulladást okozott, és mivel antibiotikum akkor még nem volt, a szemgyulladások nagyrészt vaksággal végződtek. Ezért van ilyen sok vak meggyógyítás történet az Új Szövetségben, de már az Ószövetség is beszél erről. Sőt, az ószövetségi felfogás szerint a vakokat ki kellett zárni a templomi és a zsinagógai közösségekből, hiszen aki vak, az mit nem tud csinálni? Nem tudja olvasni a Tórát, a Bibliát. Ha nem tudja olvasni a Bibliát, akkor Isten hívő sem lehet. Képtelenség. Egyszerűbb kiközösíteni őket a gyülekezet közösségéből, és akkor nem rontják ott a levegőt. Becsaida a Genezáret-tó északi partján feküdt, ez Péter apostolnak a szűkebb hazája volt, onnan hívja el Jézus, és így kezdi el követni őt. Becsaidába sokszor pihent Jézus, egy fárasztó evangelizációs hét végén, vagy a gyógyítások után, tehát szerette ezt a vidéket, és gyakran járt arra. Most is arra felé megy, de most már Jeruzsálem felé, és egyben a kereszt felé tart. A farizeusok ellenállása és tanítása és cselekedetei sok szomorúságot okoztak a tanítványoknak, és újra jelt kívántak Jézustól, hogy bizonyítsa azt, hogy ő a messiás. És ez ma sincs másképp. Sokszor elmondják azt, hogy ha lenne Isten, akkor nem lenne háború. Meg nem lenne nyomorúság, meg zsarolás, meg gyilkosság, meg egyebek. Csak hát amikor elkezdték a háborúkat, meg elkezdtük sokszor a háborúkat, itt Európában is, kikérdezte Istent. Olyan döbbenetes volt a számomra, a sztálingrádi csatáról mutattak egy filmet, és ugye Adolf Hitler felszólítja Paulust, hogy ne adja meg magát, bekerítették a szovjet csapatok a németeket, több tízezer katonát, és Hitler küld az utolsó távirat ezt, hogy ne add meg magad, állj ellen a végsőkig, vagy legyél öngyilkos. És miután több tízezer embert legyilkoltak már a németek, megszólal Paulus, hogy hát nem lehetek öngyilkos, mert én keresztény vagyok. És olyan döbbenetes ez a kontraszt, nem? Egy háború, amiben legyilkolnak tízezereket, és a végén azt mondja, hogy hát én keresztény vagyok. És addig nem volt az, amíg folyt a támadás, és falvakat pusztítottak el ezrével. Fura ez a világ, és világosan mutatja azt is, hogy sok mindent lehet érteni a kereszténység szó alatt, de a Szentírás egészen másról beszél. Jézus a farizeusok kérdésére, hogy te vagy a messiás, vagy nem, azt mondja, hogy nem adatik el, mert ugye jelet kértek ennek a nemzetségnek. Támadások és gyűlölködő légkör veszi körül, ezért nagy sokaság előtt már nem gyógyít, hanem félrevonulnak, és ott még mindig megteszi, amit meg kell tenni. Beszél arról is, hogy szenvedni fog, megölik, és harmadnapon föltámad, de valójában ebből a környezetében nem értenek igazán semmit sem. Ez kiderül, amikor mennek a tanítványok Emmaus felé, és egymás között beszélgetnek, és azt mondják, hogy pedig mi azt reméltük, hogy ő lesz az, aki felszabadítja Izraelt. Nem értik. Meghal és feltámad majd. Hát ez értető, hogy nem értik. Mi se értettük volna. Innen már, itt a templomban ülve, meg ó és újszövetségi ismeretekkel bírva, könnyen mondjuk azt hiszem, mi már post-Krisztus, Krisztus után vagyunk, mi tudjuk már, hogy mi történt, de ott akkor, abban a helyzetben azért ez nem volt olyan egyértelmű, és nem volt olyan egyszerű megérteni és elhinni. Aztán áthajózik Jézus a Genezáret tó másik partjára, ott oda vezetnek hozzá egy vakot, és arra kérik, hogy gyógyítsa meg. Jézus háromszor érinti meg ezt a vakot, és ez a három érintés nagyon fontos, sőt, ma is aktuális lehet, minnyájunk életére nézve. Az első érintés az, hogy megérinti Jézus a vakot, úgyhogy kézen fogja, és kivezeti a közösségből, a faluból. Szemébe köp, ez olyan furán hangzik, de az akkori gyógyítás felfogás szerint a nyálnak és a léleknek szoros összefüggése van egymással. És úgy volt vele Jézus nyilván, hogy ha ez kell és erre fognak hinni, akkor járunk azon az úton, ami meggyőzi őket, tehát akkor úgy csinál, ahogy egyébként idézőjelben a gyógyítók csinálni szoktak. Azt tett Jézus, amivel megkönnyítette azt, hogy higgyenek benne. Kezét a betegre teszi, és lassan, fokról fokra visszakapja ez a férfi a látását. De milyen szeretetről beszél ez a kép, nem? Ugye mi tudjuk azt a legtöbben, hogy egy fogyatékos, beteg, vak, sánta, leprás embert, ha valaki megérintett, az zsidó vallási értelemben tisztátalanná vált. Egy ideig még meg nem mosakodott, és be nem tartott egy bizonyos időszakot, be se tehette a lábát a templomi közösségbe. Mit csinál Jézus? Megérinti a vakot, és ezzel tisztátalanná tette vallási értelemben saját magát, és nem fél ettől. Miért? Mert sokkal fontosabb Jézusnak a szeretet, mint a vallási előírások betartása. És nagyon fontos az is, hogy nem bízza a tanítványaira ezt a vakot, hanem szó szerint ő maga veszi kézbe a beteg gyógyítását. Olyan sokan mondják azt látván az emberiség nyomorúságos helyzetét, hogy Isten elfordult ettől a világtól. Nem mi fordultunk el az Istentől, nem véletlenül így van. Elég elolvasni a Teremtés könyvét. Hát ott hagytuk az Istent. Utána kiüzettünk az Édenből, és csodálkozunk azon, amilyenni a világot tettük. Van egy népszerű énekes nevét, nem mondom, de nézd, énekli, milyenné tettük ezt a világot. És nagyon jó megfogalmazás. Nem azt mondja, mint mondták ott, ugye, mikor Mózes visszatért, hogy hát aranyborjú lett az ékszerekből. Csak úgy, nem. Ők tették be a tűzbe, és öntöttek belőle aranyborjút, amit aztán imádtak. És ez az énekes nem ezt énekli, hogy hát ilyenné lett a világ, hanem ilyenné tettük a világot. A felelős az ember, az Isten nélkül élő ember. De nem igaz az, hogy nincs együttérzés és szeretet az Istenben, hiszen Isten szereti az ellene fellázadt embert és neki hátat fordító embert. Azt az emberiséget, amelyik elengedte az Isten kezét, és egy olyan útra lépett, ami egyértelműen a pusztulásba vezet. Milyenné tettük a világot. Minket nem fenyeget ez a dolog, hogy kivesszük az Isten kezéből a vezetést? Ugye vannak automatagépkocsik, amiben két pedál van, meg az elektromosokban is gáz és fék, illetve hát elektromos pedál és fékpedál, és vannak manuális váltók. A mánusz azt jelenti, hogy kéz. Sokan így élnek, ahelyett, hogy rábíznák, vagy teljesen rábíznák Istenre a vezetést, manipulálják az életüket. Kézi vezérlés. Persze, hát ennek sok előnye van, azt csinálok, amit akarok, és nem szól bele senki. Sokszor hallom ezt beszélgetések során is, hogy nekem még az Isten sem mondja meg, hogy mit csináljak, és mit ne. Csak hát, amikor aztán jönnek a problémák és a bajok, akkor meg az Isten hibáztatják, hogy ha Isten lenne, nem engedte volna meg. Na de ha nem manuális vezetésű lenne az életed, akkor lehet, hogy sok mindent el tudnál kerülni. Sokszor még mindig nem értik az emberek, hogy Isten segítsége nélkül sose fogjuk tudni elérni az isteni szintet. Jézus volt egyedül tökéletes és bűntelen, de nekünk nem erre kell tölekedni. Nekünk itt a földön nem angyalokká kell válnunk, mert akkor egészen ördögi dolgokat csinálhatunk. Nekünk engedelmesnek kell és lehet lenni az Isten szavának. És azt értjük, akkor Isten segít majd úgy élni, hogy az világosság legyen, és ne sötétség. Sokszor hallom ezt mostanában, hogy olyan fáradt vagyok. Hát belefáradhatunk abba, hogyha nem az Isten szerint való dolgokban döntést hozunk, hanem mi magunk döntünk el sok mindent. Sokszor találkoztam mostanában ezzel is, hogy elmondták, hogy hát a szerelem meghatározza azt, hogy kihez megyek, feleségül vagy kit veszek el. De ez nem így van. Az Isten akarata határozza meg a szerelmet. És nem a szerelem határozza meg az Isten akaratát. Sokan ezt megfordítják. Az lesz a Istentől való házastársad, akire ő mutat rá. Akinek az életére nézve ő ad világosságot. Hogy tőlem van, az én akaratom ez, nyugodtan élhetsz vele. Nem azt határozza meg, hogy szerelmesek vagyunk. Hát Antonius és Kleopátra is szerelmes volt egymásba. Nem? Elképesztő történelmi szerelem volt. Mai napig emlegetik. De a vége mind a kettő életében pusztulás volt. Egy hívő ember életére nézve meg, nem is lehet máshogy. Mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ha egy felvételi vizsgán 150 a felvételi határ a pontszámokban, hiába ér el valaki 149-et, a másik 142-t. A harmadik 135-öt. Egyiket se veszik föl, mert 150 pont a határ. És Jézus a 150 pont. Melyikünk éri el? Én sem és ti sem. Hát nyilvánvaló. De sokan azt hiszik, ha fokozzuk a vallásos cselekedeteket, ha jobb reformátusok leszünk, evangélisok, baptisták, vagy metodisták, vagy katolikusok akár, akkor majd az Isten figyelembe veszi. Nem. Az Isten egy dolgot vesz figyelembe. Azt, hogy az ő egyszülött fia Jézus eljött és meghalt a kereszten. És aki ő benne hisz, az a helyére került. Aztán majd ad Isten vezetést. Isten előtt csak Jézus kaphat 150 pontot, persze nincs pontozás a Bibliában, ez csak egy kép. De mi magunkban sose lehetünk olyanokká. Mert mindnyájan úgy születünk, hogy lelkileg vakok vagyunk. Ezért van szükségünk gyógyításra és gyógyulásra. Van egy sorozat, néha egyiket, másikat megnézem, ahol egy világhírű étterem tulajdonos, több Michelin csillagos étterme is van. Lepusztult, lepukkan, nagy adósságokkal küzdő éttermekbe megy el, és próbál segíteni. Szinte minden alkalommal a tulajdonos, hogyha az a séf, a konyhafőnök, vezető és tulajdonos is, totális ellenállás. Az én főztümet ne kritizálja senki. De hát borzalmas állapotok vannak. Rothadt csirkemell, a nyers hús meg a mellkészített hús egymás mellett, mikor kihúzza a ütőszekrényből a polcot, és itt és végsőkig tiltakoznak. Már $1 millió az adósságuk, és még mindig azt mondják, hogy minden rendben van. Míg aztán ki nem derül, hogy ez az illető tükröt tart eléjük, ahogy csinálják, és a tükör világosan mutatja, hogy semmi nincs rendben. A Biblia világosan beszél, és ezért fogja kézen Jézus ezt a vakot, hogy csak az segíthet mindnyájunk mindenféle vakságán, ha engedjük, hogy Jézus vezessen. És azt is mondja, hogy nem elég, hogy egyszer érintsen meg. Hát ez olyan dolog, mint ha valaki odajönne hozzám most Isten tisztelet után, hogy tiszteletes úr, 2019-ben megtankoltam az autómat. De 25 van, nem? És azóta egyszer se tankolt. Hát akkor nem tud közlekedni vele, nem? Pedig sokan így gondolják, hogy én akkor egyszer azt mondtam Istennek, hogy 8 éve, 5 éve, 2 éve, 3 éve, és majd az kitart. De újra és újra az Isten vezetése, ha tetszik, érintése kell ahhoz, hogy lássunk, tisztán, világosan és mindent. Ahogy nem elég egyszer 10 évente megtankolni az autót, egy nevetséges dolog, hát mi is mosolyognánk ezen. Pedig sokkal lelki életemben ezt csinálják. Akkor én egyszer elkezdtem olvasni a Bibliát, lelkész úr már kétszer kiolvastam. Hát ez nagy teljesítmény. Na de mire vezet? És mi lett más azután? Engedni kell, hogy rámutasson nyilvánvaló dolgokra az életünkbe az Isten. Kérni kell tőle új szívet. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten nélküli élet következménye, zsoldja, tetszik fizetsége, mert mindennek van valami fajta következménye. Az Isten nélkül élet következménye az, hogy az Isten nélkül élünk és halunk meg. És itt nincs kivétel. Most ezt a Bibliát innen elejteném, az egészen biztosan lefelé esne. Miért? Mert van gravitáció. Tömegvonzás, a földvonzása, tetszik ki, hogy fogalmaz. Ugyanígy van. A bűn, az Isten nélküli élet a bűn. Nem az, hogy vétkezünk, az a bűn következménye. A bűneset következménye, hogy vétkeink vannak. Lefelé esik a könyv, mert vonzza a föld középpontja, az az erő a fizikában, amit fölfedeztek. Ugyanígy van az Isten nélküli élet is ilyen. Vonzza az Isten nélküli életet, az Isten nélküli halál. Ez a lelki gravitáció. Sokan megállnak tehát az első érintésnél, engedtek Jézus hívásának, eljöttek ide, vagy egy másik gyülekezetbe, évek, évtizedek óta járnak templomba, némelyeknek már tisztségük, szolgálatuk is van, de megálltak az első érintésnél, és abból próbálnak profitálni, élni éveken, évtizedeken keresztül. Kemény szavak ezek, én tudom pontosan, de igaz szavak mégiscsak. Mert ha egyszer megérintett Jézus, de nem jutottál onnan tovább, akkor elég szomorú helyzetben van valaki. Hányan engedtek Jézus hívásának, megérintette őket, de azóta nem történik semmi igazán az életükben. Pedig a Szentírás azt mondja, hogy a hit halott cselekedetek nélkül, írja az apostol. Magában halott. Időnként az utcán ma már kevesebb ilyen van, de még mindig van ilyen. Megállt valaki, hogy vegye meg tiszta arany. De ezt mindenki tudja, ez csak futtatott rész, aranyozott. Sok templomba járónak ilyen az élete. Hogy úgy néz ki, mintha hívő keresztény lenne, de csak futtatott, aranyozott az élete. Belül nem nemes, és belül nem krisztusi. A keresztény szó azt jelenti, hogy krisztusi. Krisztusra hasonló, Krisztus formájú. Kijelenteted az életedről, hogy ez így igaz? Hogy a te életed Krisztus formájú. Ez nem azt jelenti, hogy nem vétkezünk, meg nincsenek bukásaink. Az ember életéből következik. De fölálltál, de bocsánatot kértél, de újra elindultál, újra engedelmeskedsz, megérinted Isten igéje, újra és újra, és tudsz tovább menni. Belül is arany az életed, vagy gotyi, ahogy szokták mondani. Hát ez gotyi, ez futtatott rész. Ez úgy néz ki, mint a keresztény lenne. De valójában, amikor a bajok, betegségek, nyomorúságok, anyagi kérdések, vagy becsap valaki, vagy megkárosít anyagilag, akkor kijön belülről az, ami igazán benne van. Amikor kiborul a vizes edény, a vízzel teli tál, akkor abból víz folyik ki, mert az van benne. Ha leves, akkor leves, és itt tovább, és itt tovább. Ami bennünk van, az jön ki belőlünk. Mi már hívő emberek vagyunk a magunk mércéje szerint. Ezt csak Isten tudja megmérni. Ezt csak Isten tudja megmérni. Nem vonal alatti élet mindnyájunk élete? Dehogy nem. És amikor valaki elindul Krisztus felé, és újra érinti Isten igéje, akkor kezd el tovább lépni. Nincs szükség hazugság például. Jézus sosem mondott olyat, ami nem volt igaz. Hány templomba járó embernek, ezt látom, gyakorlatban lelkigondozó beszélgetések során. Egy állandó küszködés, gyötrődés az élete. Engedelmeskedjen, ne engedelmeskedjen. Elbukik, föláll, akkor elkeseredik, akkor azt mondja, hogy nem lehet ezt csinálni, és tényleg nem lehet csinálni. Mert ezt az Isten adja. Haladni úgy lehet, ha visz minket Isten lelkének az ereje tovább. Kétfelé sántikálás, szenvedés, fogyó lelkierő és kimerülés lelkileg, szinte állandóan megrekedő élet. Valaki azt mondta nekem, hogy hát nem lehet azt tudni, hogy van-e örök életem, vagy nem. Hát most itt valami pezsütett testét megkérdezném, hogy férfi vagy nő, és férfi az illető, hát egyből rávágná, hogy férfi vagyok. Ma ugye ezt már próbálják ködösíteni, de azért mi még tudjuk, hogy két nem van, férfi meg nő. Maradjunk is ennél. Hát aki tudja, hogy férfi, az tudja, hogy férfi. És ezt nem kell magyarázni. Aki tudja, hogy házas, az tudja, hogy házas. Aki tudja, hogy elvált, az tudja, hogy elvált. aki nőtlen, az nőtlen, és azért vannak dolgok, amit lehet tudni. Tényleg azt hiszük, hogy a világ legfontosabb kérdése, hogy van-e örök életed, és hova mész, ha véget ér az életed. Azt nem lehet tudni. Hát ez vicc. Isten ebben bizonytalanságba hagy minket. Szó sincs róla. Mi mindig kerítéseket húzunk. Mi mondjuk meg, és még tanítjuk is, hogy hát az az ember, aki olyan mélyre süllyedt, az nem lépett be az Isten országába. Mi akarjuk eldönteni Isten helyett. Sokszor magunkat is károsztatjuk, teljesen feleslegesen. Rengeteg ilyen görcsben élő emberrel beszélgetek, hogy ő saját magát mélyen elítéli. Bizonyos helyzetben ennek van létjogosultsága. Na de egy életen át állandóan magadat elítélni azért, amit csináltál, meg amit mondtál. Még nincs bocsánat? Azt mondja Jézus, hogy 70-szer, 7-szer. Kérj bocsánatot. És ha bocsánatot kértél, akkor engedd el, és felejtsd el. Isten bűnbocsátó Isten, és felszabadít minket az örvendező Krisztus követő életre. De mi mindig kerítéseket húzunk. Mi akarjuk Istenet eldönteni a dolgokat. Ki kerül be az ő országába, ki marad azon kívül, és mi milyenek vagyunk, miért mi tényleg ismerjük saját magunkat teljesen. Az csak az Isten ismeri a mélységeinket. Aztán a második, vannak olyanok, akik engedték, hogy Jézus vezesse őket, már másodszor is megérintette őket, mint a vak. Kivezeti a faluból Jézus, megérinti másodszor, és megkérdezi, mit látsz, és azt mondja, hogy látom az embereket, mint járkáló fákat. Vagyis még mindig nem lát, már valamit lát, de nem lát világosan. Sokan vannak így, hogy elmentek Jézusról egy csendes helyre, mint ez a betsajdai vak is, egy csendes hétre. Ott Isten szava megérintette őket, elkezdte a jó munkát. Átérezték, megértették, hogy Jézus szeretne velük teljes közösséget vállalni. Beszélt velük a bűnről, bocsánatról, tisztaságról, szeretetről, boldogulásról. Hányszor beszélt velünk is ezekről a dolgokról, de mi sokszor úgy tekintünk az emberekre, hogy csak a hasznosságot nézzük. A gyerekek mit kaphatnak a szülőktől? A szülők mit kaphatnak a gyerekektől? Mit lehet kapni a nagyszülőktől? Hát már ideje lenne, hogy a nagymama valahova elmenjen, és akkor a házat eladná, és mi ugye építkezünk, és akkor hát szóval érti, ugye nagyi? És a nagyi szokta érteni. És csendben, összetörve bevonul egy idősek otthonába, és szétosztja a pénzt. Látom az embereket, mint járkáló fákat. Hányan tekintenek így a házastársa, mit kaphatok tőle, tárgyasítva. Körülnézett ez a vak, és azt mondja, olyanok az emberek, mint a járkáló fák. De hányan így tekintek a házaspárra? Legyen tiszta ruha, jó étel, kitakarított lakás, meg ugye szexuálisan is elégítsen ki, mert hát mégiscsak a feleségem, meg az a dolga, ha hozzám jött, és itt tovább. Hasznosság szerint mit kaphatok tőle? Az ritkán fordul elő, előfordul ez is természetesen, mit adhatok a másiknak. És van, aki mindig csak adni akar. A nagyik sokszor ilyenek. Hogy drágám, sütöttem azt a süteményt, amit te annyira szeretsz. Adnak, adnak, adnak és adnak. Mennyire becsüljük meg az öregjeinket. Meg azokat, akik még ott vannak velünk. Homályosan látom hasznosságok szerint. Sokszor így van ez. Adja haza a fizetést, javítsa meg a dolgokat, de az, hogy másik is érző lény, igényli és várja a szeretetet, kell egy gyengét szó, egy simogatás, nem csak a tiszta ingés, fehér nemű. Hányszor eljönnek Isten tiszteletre, és megrekednek az emberek. Érinti őket másodszor is Jézus. És hogy már kezdik látni a dolgokat. Mit mond Jézus? Azért tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat. Már van valami fogalma arról, hogy milyen lehet a hívő ember élete. Megállnak a második érintésnél, homályosan látnak. Van vallásos érzületük, van már szolgálatuk, de nincs tiszta látásuk teljesen. Hát nem az üdvözül, aki református, evangélikus vagy római katolikus, meg aki templomba jár, meg aki kiválasztott. Ez ma olyan divatos tévtanítás, nyugodtan merem mondani. Isten senkit nem ítél kározatra. Mindenkivel az a célja. Azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön,
és az igazság Krisztus megismerésére eljusson, és a minden emberben benne vagy te is. Egyszer elhangzott valahol ilyen, hogy aki elvált, az nem kiválasztott. És az elváltak, fölálltak a templomba, és kimentek. Nincs ilyen tanítás a Bibliában. Az Isten tudja, hogy ki fog üdvözülni, és tudja, hogy ki fog elkározni. Ez nem azonos azzal, hogy ő ezt így akarja. Az Isten senkit nem ítél kározatra. Mi magunkat ítéljük arra, hogyha nem hiszünk benne. Mit mond Jézus? Akiben nincs meg az Isten fia, abban az élet sincs meg. Az a halál állapotában van. Világos, egyértelmű tanítása a Szentírások. Aki nem hisz Jézusban. Aki hisz Jézusban, olyan szempontból ez teljesen mindegy, hogy milyen felekezethez tartozik. Ha hisz az élő, feltámadott Krisztusban, örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Hányan döntenek úgy a második érintés után, hogy nekik ez elég, a végén még megállt. Ne legyél már olyan bigott, fiam, mondta egy anyuka. Másik anyuka, akinek vadászpilóta volt a fia, azt a tanácsot adta a fiacskájának, hogy fiam, csak lassan és alacsonyan repülj. Erre azt mondta a vadászpilóta, ez a legveszélyesebb, ami létezik. Lassan és alacsonyan a föld felett. Magasan és nagy sebességgel. Igen. De sokan ezt mondják, hogy nem kell. Hát most megint mész templomba, meg megint ott a Bibliát. Mi történt veled? Az történt vele, hogy fontossá vált az Isten szava. Van, aki a második érintés után azt mondja, hogy nekem ez elég. Valamit már látok, homályosan te látok. Látom az embereket szépnek, gonosznak, okosnak, haszontalannak, hasznosnak. Nem jutnak tovább, megállnak a második érintésnél. Valamit már felismertek, de nem mennek tovább. És egyfajta világosságban élnek, de nincs igazán világosságuk. Nagy kérdés ez, hogy téged hányszor érintett lelkileg Jézus az ő igéjén, igényedetésén keresztül. És milyen nagy Jézus Krisztus szeretete, nem? A vak iránt meg irántunk is. Megérinti harmadszor is. Miért? Mert Jézus sose adja föl. Mi gyakran feladjuk. Én gyakran hallom, hogy lelkész úr, nekem nem megy ez a jövő élet, abba hagyom. Hát el se kezdte egyébként igazán. Mert amiről ő azt hitte, az nem az. De el lehet kezdeni, és nem kell feladni. Miért? Mert az Isten soha nem adja föl. Ő sosem mond le rólunk. Olyan mély és tiszta és irgalmas a szeretete, hogy akármilyen messziről jöttél most ide hozzá, ő szeretettel és irgalommal és bűnbocsáró érintéssel vár. A harmadik érintés után olvassuk azt a döbbenetes evangéliumot. A vak látott tisztán, világosan és mindent. Mit akar az Isten át ezt? Hogy lássál tisztán, világosan és mindent. Messze, világosan és mindent, így is lehet fordítani. Akit újra és újra megérintett Isten szent lelke, az elkezd jól látni. Az lát tisztán, világosan és mindent. Látja a múltját, és tudja, hogy arra bocsánatot kell kérni. Múlt héten mondta valaki, hogy lelkész úr, miután elmondta az életét, hát nem volt semmi. Azt mondta, hogy ugye egyetértünk abba, hogy erre nincs bocsánat. Mondom, maga viccel. Viszont nincs bocsánat. Hát pont azokért jött Jézus. Nem az egészségeseknek van szükség orvosra, nem? Amikor jól vagyunk és nem fáj semmi, akkor betetszenek ülni a házi orvosi rendelőbe? Mert olyan jó meleg van meg. Lehet olvasni, meg vannak székek. Jönnek, mennek az ismerősök. Van jó hely az, nem? Hát ki megy orvoshoz, ha nincs semmi baj? Jézus azt mondja, a betegeknek van szükségük orvosra és gyógyulásra. És ennek az illetőnek is azt tudtam mondani, hogy nem. Pont az olyanokért jött Jézus, amilyen állapotban és helyzetben maga is van. A múlt, a jelen és a jövő. Odaadni a múltat, és ez tisztulást jelent. Tiszta lappal kezdeni az Isten és az emberek előtt. Kezébe tenni a jelent, keresni, kutatni, kérni az Isten akaratát és vezetését, meg fogod érteni. Gondoskodik róla. És kezébe tenni a jövőt, ezt az egész új esztendőt, amit elkezdtünk januárban. Tedd oda, hogy Uram, az egész évet neked adom. Töltsd meg azzal, amivel te jónak látod. Meg kell értenünk, hogy adósok vagyunk, fizetni nem tudunk. Jézus Krisztus fizetett értünk, helyettünk és miattunk. Aki megérti ezt világosan, az megérti azt is, hogy újra és újra szükségünk van arra, hogy megérintsen újra és újra az Isten igéje, szava, lelke. Aki Jézus rendszeresen megérintett, az tudja szeretni a férjét, a feleségét, a barátját, a szüleit, azt tudja tisztelni, akit tisztelni kell, miközben ez a világ totálisan a tiszteletlenség felé tart, és semmilyen előjáróságot, semmilyen hatalmat, pedig a Biblia azt mondja, hogy nincs más hatalom, csak az Istentől. Azért kapja a hatalom, az egész világon így van. A fegyvert, hogy éljen vele és rendet tartson. Az, hogyha hatalom ezzel visszaél, vagy rosszul él, azt majd az Isten meg fogja ítélni. Azt mondja, hogy aki a hatalmasságok ellen lázad, az Isten ellen lázad. Nem kell félreérteni azt, amit most mondtam. A hatalmasságokról beszél a Szentírás. Pál sose azt mondja, hogy ez az őrült Néró miket csinált velem, hanem azt mondja, hogy én Krisztus fogja vagyok, értetek. Szóba se kerül az aberált Rómát felgyújtó betegagyú császár neve. Miért? Mert Pál világosan látja. Mert ő tisztán, világosan és mindent látott. Hogyha az Isten megengedte, hogy ő börtönbe kerüljön úgy, hogy nem követett el semmit, akkor ezzel Istennek célja van. És ott van a Bibliában egy ilyen többenetes mondat. Pár ártatlanul idézelbe, jogi értelme ártatlanul börtönbe ül. Következő mondat, köszöntenek titeket a császár udvarából való keresztények. Na hát, ártatlanul börtönbe kerül, elkezdik látogatni, és ahogy látogatják, elkezdik az evangéliumot hirdetni, és meghallják a császár udvarában lévők. Nem bizonyított tény, de állítólag a császár felesége is kinyílt a kereszténység felé. Az egyik, mert több volt neki. Elképesztő. Bekerül időzelbe az őrült Néró zsarnokoskása miatt börtönbe, köszöntenek titeket a császár udvarából való keresztények. Micsoda árat fizetett azért Pál, hogy hirdette az evangéliumot. Nagyon fontos dolog ez, hogy lássunk tisztán, világosan és mindent. Tükör által homályosan látunk persze, de ez majd tisztul újra és újra. Azt mondta egy asszony, hogy meg kellett értenem, mikor elkezdtem tisztán, világosan látni, hogy én vagyok az anyósom réme. Az anyósom réme. Azért betegeteknek pszichésen, ma azt csináltam vele, amit csináltam. Más valaki azt mondta, azt hittem, hogy mint a apa vagyok, de tulajdonképpen halálra szekáltam a feleségemet, meg a gyerekeimet is, aztán az unokákat is. Látni tisztán, világosan is mindent. Mikor érintetett meg téged utoljára mindenható Isten, az ő igéje, szent lelke. Újra mondom, nincs jogod magad fölött semítéletet mondani. Ez a jog egyedül az Istent illeti meg. Ő az, aki megítéli majd az életed és a cselekedeteidet. Jézus nem engedi meg, hogy a meggyógyított vak visszatérjen a falujába. Ez azt jelentette, hogy ha valaki elindult Krisztussal, az már nem mehet vissza azokba a dolgokba, amiből az Isten kiszabadította őt, és kihozta. Ezért mondja azt, hogy nem mehet vissza a faluba. Új szíved, új életed, új látásod van, akkor kövess engem, és azt szerint akarj érni. Jelenések könyve. Föltesz egy kérdést az ige. Nem veszed észre? Te vagy a vak, a szegény és a mezítelen. Van ilyen látásod? Aztán az is olyan megdöbbentő, és lassan befejezem. Pál a damaszkuszi úton látásra jut, találkozik Jézussal, és azt olvassuk, hogy megvakult mind a két szemére. Jól nézünk ki. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Teszi fel Saulus a kérdést. Válasz, vak megvakul. És bevezetik Damaszkuszba, vakon, a későbbi Pál apostolt. Jó kis kezdet, nem? Azt kérdezi, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Válasz, megvakítja az Isten. Hallunk egyetlen szót is, hogy lázadt Pál? Nem. Ha így kell lennie, elfogadta. Aztán visszakapta a látását, természetesen. Na de így indult, és egy szava nincs. Ő, aki keresztényeket küldött a halálba, hát ha kell, vakon szolgálja. Nem fanatizmus ez, hanem engedelmességnek hívják. És újra mondom, Később sem mondja azt, hogy az idióta, beteg lelkű Néró börtönbe zállatott, hanem én Krisztus fogja, értetek. Emlékszem a évfolyam társamra, aki megvakult, most drávafokon lelkész, abba kellett hagyni a teológiát, és aztán meglátogattam ott, ahol lakott, vakon, volt még akkor is, és ahogy elkezdtünk beszélgetni, érzékeltem, hogy Karcsival valami változás történt. És azt mondta, hogy hallgatott egy igéretést, és magára ismert a Jézus melletti Latorban. Hogy Lator életet élt. Erkölcstelen Lator életet élt. Elfogadta az állapotát, és később jöttek rá az orvosok, hogy mi igazán a baja. Találtak rá gyógyszert, visszakapta a látását. Mai napig a drávafoki gyülekezetben szolgál, mint református lelkész. Többször megkérdeztem, hogy te, Karcsi, te a világ végén vagy. Végig itt kell maradni, és azt mondta, hogy világos. Számára világos. Aztán alapítottak egy iskolát, megtelt a templom gyerekekkel, meg a szülőkkel, meg a nagyszülőkkel, és az ő ébredése és látása nyomán, és szolgálta nyomán egy teljesen más, új, tiszta, világos látású gyülekezet támadt. És azt mondta, ez volt az utolsó, amit mondott, hogy olyan hálás vagyok az Istennek, hogy ugyan elvette akkor egy időre a látásomat, de adott helyette lelki látást. Lehet ez mindnyájunk imádsága, hogy Uram, szeretnék látni tisztán, világosan is mindent. Imádkozzunk. Még a ráfelelő ének jön, bocsánat, rosszul mondtam. Ráfelelő ének 763. első verszaka. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a te intésedet, szeretetedet, irgalmas szívedet, amivel lenyúlsz, és azt akarod, hogy lássunk tisztán, világosan és mindent. Köszönjük, hogyha ugyan töredékes a látásunk, de tisztogatsz minket napról napra, a te igéd és szent lelked által. Így adj el békességet, kérünk mindnyájunknak, és az, hogy meglássunk téged ott a kereszten, ahol szenvedtél és meghaltál, értünk, helyettünk és miattunk. Így adj bölcsességet a jövő hét döntéseiben, hadd lássunk a dolgok mögé, arra van szükségünk, hadd lássunk a kérdésekben is, tisztán, világosan és mindent. Köszönjük, hogy a te fiad élt, Úr Jézus Krisztusban, mi atyánk, meghallgatsz minket. És köszönjük, hogy újra és újra hozzád fordulhatunk, tőled kérhetünk bölcsességet, látást és vezetést. Így áld meg bennünket, kérünk. Amen. Egy percen maradjunk csendben, és beszélgessünk Istennel. Imádkozzuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetésünket, helyünket elfoglalva. Az alkalmaink vasárnaponként 9 óra 20 és 9 óra 45 között imaközösség. Kedden 9 órakor biblióra, csütörtökön este 7 órakor kóruspróba, fél 9-kor imaközösség. Pénteken délelőtt mamakör, pénteken este 6-kor és 8 órakor ifjúsági bibliórák, este 6 órakor a tanítványság kérdései sorozat következő alkalma. Pénteken este 8 órakor férfi körű biblióra. Jövő vasárnap délután 4 órakor házaskör. Február 22-én szombaton ifjúsági csendes nap. Február 24-től 28-áig evangelizációs hét Földvári Tibor lelkipásztor szolgálatáról. Jézus imádságairól, de én imádkoztam érted címmel. Jelentjük a gyülekezetnek, hogy eltemettük Kovács Sándorné Kecskés Etelka 90 éves asszonytestvérünket. Isten adjon békességet és vigasztalást a családtagoknak, hozzátartozóknak. Hirdetem az iratterjesztést, Bibliák énekes könyvet, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Énekeljük el a záró énekünket, 105-et, adjatok hálát.
Vegyük Isten áldását. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága. Ha valaki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Énekeljük el a himnuszt. Thank you.